Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Bázisugrás, és egy nagyon izgalmas témáról lesz szó a következő közel fél órában, fegyverekről, mégpedig magyar fejlesztésű fegyverekről. Két vendégünk van a stúdióban, Maroth Gáspár úr, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, illetőleg Bozó Gábor, annak a cégnek a vezérigazgatója, amely a kézi fegyver család fejlesztéséért felel. Először kormánybiztos urat kérdezném, hogy miért volt arra szükség, hogy legyenek magyar fegyvereink a Magyar Honvédségben?
Több megfontolás vezetett minket akkor, amikor ezt eldöntöttük. Talán a legfontosabb az volt, hogy próbáltunk egy hadipari mérnök hagyományt újraéleszteni az országban, és a legegyszerűbb pontnak mégiscsak a kézifegyverfejlesztés látszódott. 2016-ban, amikor nekiálltunk a haderőfejlesztésnek, meg a hadipar fejlesztésének, akkor azzal kellett szembesülnünk, hogy már csak néhány idős mérnök él az országban, amely, akinek volt tudása a robbanóanyagok, még akár azt kell mondani, hogy ilyen lőszer vagy robbanófej gyártás tekintetében is, illetve volt egy hagyományosan magyar tudás a kézifegyverek fejlesztésében, ami 16-ra úgy láttunk, hogy szinte teljesen elveszett. Ezért az egyik megfontolás, amire elkezdtük támogatni a magyar kézifegyver fejlesztésnek az újraélesztését, az volt, hogy megteremtsünk egy olyan mérnök hagyományt, ami aztán a később az egész hadipari fejlesztés alapjául is szolgálhat.
Amikor megkeresték önöket vezérigazgató, hogy hát kéne itt fegyvereket tervezni, fejleszteni, akkor azon túl, hogy először nyilván volt egy ilyen húha érzésük, mi volt az első gondolatuk?
A hűha, az nagyon jó kifejezés ebben a szituációban. Kormánybiztos úr, amikor felkért minket, hogy alakítsunk meg egy olyan csapatot, akik konyítanak a fegyverekhez, a fejlesztéshez, a felhasználáshoz, akkor először mi a iskolához nyúltunk vissza, a Diana Fegyvertechnikai Technikumhoz, illetve a volt hallgatóihoz, tanulóihoz, és kialakítottunk egy olyan csapatot, akiknek egy részét külföldről kellett hazacsalogatni, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, és természetesen azokkal a mérnökökkel, akik itthon dolgoztak, egy vegyes csapatot sikerült összeállítanunk, akik a nemrég végzett fiatal 20-évesektől, 20-30-as korosztálytól egészen a nyugdíjas korosztályig, ahogy kormánybiztos úr is említette. Őket is ideinvitáltuk erre a fejlesztésre, és összeállt ez a csapat.
Azért vágnék közbe, csak mert én azon gondolkodtam egyfolytában közbe, hogy honnan vannak szakemberek. Tehát gyakorlatilag én szerintem a magyar egyetemeken így, hogy fejlesztő mérnök, valószínűleg ilyen képzés nincs.
Nincs, ez egy terv egyébként a jövőt illetően, de természetesen az egyetemeken, a volt Nemzetvédelmi Egyetemen, és sorolhatnék még sok olyan egyetemet, ahol természetesen kaptak ilyen jellegű oktatásokat, hadmérnököket, illetve akik tanulták ezt a fegyverfejlesztést, illetve a fegyvergyártást is valamilyen szinten, de a középfokú szinten egészen a 80-as évek végére kell visszanyúlnunk, ahol amikor megalapításra került a Diana szakképző intézmény, ma már Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium.
Ez helyileg hol van?
Ez Csongrádon van, és ifjúsági rendszerben, illetve felnőtt oktatási rendszerben azóta töretlenül, éves szinten, százas nagyságrendben iskoláz be ifjúsági képzésben résztvevőket, illetve felnőtt oktatásban résztvevő fegyvert, műszerész technikusokat, illetve fegyvergyártó szaktechnikusokat. Tehát az alapjaik megvannak, a felsőoktatási lábba hiányzott ez idáig.
Kormánybiztos úr, mire szólt az önök elvárása konkrétan Bozó úrék irányába?
Ez egy nagyon fura elvárás volt, amit megfogalmaztunk, ugyanis azt láttuk, hogy a kézifegyverpiac azért egy elég erős versenynek kitett piac. Túl sok novum nincsen rajta, tehát megvannak a fegyvercsaládok, a típusok, ami irányba fejlesztenek, ki mit szeret használni. Ebből egyébként rengeteg hitbéli vita is zajlik a felhasználók meg az érdeklődők között, hogy ki szerint mi a jobb platform. Mi azt mondtuk a csapatnak, hogy próbáljanak valami újjal előállni. Tehát teljesen mindegy, hogy mi, de valami apró újításokkal próbáljanak előállni. Nyilván nem kell a Kolumbusz tojását felfedezni, hiszen az nem célja egy újraindítandó iparágnak, de ha tudnak valami érdekességet a fejlesztésbe betenni, ami aztán később a nemzetközi piacon is érdekes lehet, akkor utána szívesen odaállunk az állami erőforrásokkal megtámogatni ezt a programot.
Azt hiszem, hogy erről a későbbi világpiacra törésről még majd beszélünk, de menjünk most oda, hogy ennek a bizonyos kézifegyver családnak, nem, máshogy kezdem, azoknak, akik nem tudják, hogy mit jelent egyáltalán a kézifegyver, mert hogy ez nem egy darab pisztolyt vagy egy darab puskát jelent, szóval miből áll egy ilyen család?
A kézifegyver az az, amit a katonák rendszeresített, illetve a fegyveres testületeknél rendszeresített egyes katonáknál, illetve rendőröknél, más fegyveres testületeknél használt kézifegyverekről beszélünk. A fegyvercsalád jelen pillanatban a pisztoly, a gépkarapé, az automata puska, a géppuska valamilyen szinten a gránátvetővel bezárólag. Valójában azt lehet mondani, hogy a 20 mm-ig bezárólag beszélünk kézi fegyverekről, aminek ugye ellentmond a gránátvető, aminek a fejlesztése 40x46-os kaliberű, de valójában azt, amit ezeknél a harcoknál kézben használnak.
Uh-huh. Értem. Kormánybiztos úr ugye említette, hogy ezen a piacon azért elég erőteljes a verseny, de biztos van, hiszen a védelmi fejlesztésekért felel, biztos van valami nemzetbiztonsági jelentősége annak, hogy magyar katonának és adott esetben magyar rendőrnek magyar fegyver legyen a kezében.
Ebből a területből az önellátóság az egy szuverenitási kérdés is. Tehát amikor az országnak szüksége lehet fegyverre ahhoz, hogy megvédje magát, akkor nyilván az alapfelszerelés a katonák esetében a legfontosabb alapfegyverzet a kézi fegyver. Tehát hogyha innen közelítjük meg, hogyha ebből a bármelyik ország önellátó, és ezt nem csak mi mondjuk, tehát nálunk jóval komolyabb nagyhatalmak is ezt mondják, önellátó tud lenni, nem függ más országoktól, más országban székhelyű cégektől, akkor az mindenképp egy fajta képesség, ami hozzájárul az ország védelmi, teljes védelmi képességéhez.
Uh-huh. Ugye mi tagjai vagyunk, hála Istennek, a NATO-nak. Ilyenkor ez hogyan működik? Be kell jelenteni a NATO-nál, hogy akkor mi most egy új fegyver családot dolgozunk, és ezt szeretnénk használni a jövőben?
Ez egy teljesen piaci, ipari fejlesztés, tehát ilyen szempontból nem jelentjük be a NATO-nak. Nyilván a NATO szakértők azért a teljes iparfejlesztést is nézik párhuzamosan a haderőfejlesztéssel, tehát ez is hozzájárul az ő megítélésükben az ország védelmi képességének az erősítéséhez.
Vezérigazgató, én sajnos abban a korban vagyok, hogy én még voltam sorkatona, tehát volt a kezemben fegyver, az a bizonyos AK nevű szovjet gépkarabé. Na nem sokszor, azt hiszem, hogy kétszer hallottam a hangját, egyszer az eskünél, mikor 1200-an egyszerre csaptuk rá a tenyerünket, és annak jó nagy hangja volt, meg utána egyszer, amikor lőttünk talán 6-ot sorozatban, meg 3-at egyesben, de ebben már nem vagyok egészen biztos. Viszont azt mondta akkor a kiképző zászlósunk, hogy ez olyan jó gépkarabé, hogy még a Rambóban is ezzel harcolnak a Stallone ellen a vietnámiak. No, hát azóta eltelt egy negyed század. A mostani önök által fejlesztett gépkarabé például a tervek szerint mennyivel tud majd többet, mint az a bizonyos AK?
Igaza volt, tényleg szenzációs fegyvert fejlesztett annak idején Kalasnyikov úr, és mai elvárások nem csak a felhasználásban, hanem a gyártásban sokkal inkább precízebbek, kompaktabbak ezek a fegyverek. Mindig valami újításokat kell, vagy a felhasználói igényeket figyelembe véve, az, hogy most már más terekre koncentrálódnak ezeknek a használata, sokkal inkább urbanizált környezetben használják ezeket a fegyvereket. Vannak természetesen fejlesztések, így mi, ahogy elkezdtük ennek a fegyvercsaládnak a fejlesztését, így a ő konkurenciája, tehát a mi gépkarabélyunkon is történtek természetesen változtatások. Ezek egyrészt, mint ahogy említettem, a gyárthatósági szempontokat veszik figyelembe, illetve a biztonsági szempontokat, illetve az, hogy minden körülmény között használhatóak legyenek.
Ha már mondtam ezt az én fiatal koromat, akkor ugye ment az a reklám, hogy tartalomhoz a forma, és akkor hozzátették annak bizonyos porcelángyárnak a típusát. Itt, amikor terveznek, akkor mi a fontosabb? Az, hogy jól nézzen ki, mert azért az járt, hogyha egy katona jól néz ki, vagy az a legfontosabb, hogy teljesen olyan legyen, hogy oda lő, ahova lőnie kell?
Több szempontú ilyenkor a mérlegelés, de természetesen a leges-leges legfontosabb az, hogy ezek biztonságosan működjenek, hiszen tudjuk azt, hogy mire használjuk ezeket a fegyvereket, és az, hogy a ő felhasználója a lehető legnagyobb biztonságban, legjobb készségekkel tudja ezeknek az előnyeit kihasználni. A másodlagos, de szintén nagyon fontos ennek a fejlesztési iránynak az, hogy magyar legyen, tehát olyan novumokat tartalmazzon, amitől ezek valamivel jobbak lesznek, jobbak lehetnek, mint a versenytársai. Ez egy kiemelt kritérium, nézőpont, elvárás volt. Kormánybiztos úr kiemelte akkor, hogy ennek magyar fegyvernek kell lennie, magyar fejlesztéseknek, ami ennek eleget is tudtunk tenni, és nagyon fontos, amit említett előttem, hogy a nemzetgazdasági szempontjai, hogy ezek, ha sikerül egy olyan magyar brandet kialakítani, akkor ez egy olyan brand legyen, amely egy olyan moduláris fegyvercsalád, amelynek a gyárthatósága gazdaságosabb, jóval gazdaságosabb legyen, mint az elődjeié, azért, hogy nagyobb nyereségtartalommal olcsóbban legyenek gyárthatóak.
Kormánybiztos úr?
Ahogy szerkesztő úr említette, az lehet, hogy első pillanatra laikus hallgatónak ez nem tűnik ennyire egyértelműnek, de itt beszéltünk ugye a Magyar Honvédség fő pszichológusával is. Tehát az, hogy jól néznek ki ezek a fegyverek, és a fegyvert kézben tartó katonák mennyire érzik emiatt plusz töltet be magukat ezzel az angol szóval éve coolnak, keménynek, bátornak, azért az egy valós hadszintéren nagyon sokat számít. Tehát az, hogy jól néz ki a fegyver, büszke rá, ahogy viseli, az adott esetben pont az a plusz lehet, ami az ő életét megmenti egyébként egy valós harci körülmény között.
Ráadásul én ezt most csak mint utcán járókelő ember mondom, hogyha én azt látom egy téren, mondjuk ugye a Covid-járvány miatt sűrűn találkozunk katonákkal, hogy az úgy jól néz ki, az úgy jó áll a kezében az a fegyver, akkor én magam is egy kicsit nyugodtabb vagyok, mint hogyha azt látom, hogy egy szedett vedett, hál' Istennek ilyet nem látunk, katona vigyáz ránk.
Igen, ez volt is közöttünk beszélgetés még néhány évvel ezelőtt, amikor a katonai rendészek az utcán besegítettek a bizonyos feladatokba, és a kezdetén ugye Kalasnyikov volt a kezükben, meg a ruhájuk is valami korábbi ruházati cikk volt, és akkor mindig amellett kardoskodtam, hogy nem mindegy, hogy ők hogy néznek ki az utcán, hiszen amikor szembe jön velük egy járókelő, és látja, hogy ők arra hasonlítanak, mint amit a filmekben megszokott a jó fiúktól, meg a hősöktől, hogy néznek ki, akkor van egy pozitív érzet velük kapcsolatban, míg hogyha arra hasonlítanak, mint egy második világháborús katona, mert bizonyos ruházati elemeikben sajnos erre hajaztak, akkor meg inkább egy félelemérzet alakul ki a lakosságban, és ez semmiképp nem volt cél. Hogy a lakosságban bármilyen félelemérzetet keltsünk a katonasággal. Azt szerettük volna mutatni, hogy azért vannak kint a katonai rendészek is, azért van itt a katonaság, hogyha bármi problémájuk van, ők tudják biztosítani nekik azt, amire szükségük van. Tehát meg tudják az alapvető biztonságot teremteni. Nyilván ők a mi katonáink, azért vannak, hogy nekünk legyen az életünk sokkal biztonságosabb.
Mindkettőjüktől kérdezem, hogy ideális esetben mikor jelenhetnek meg valóban a magyar katonák kezében, illetőleg teszem hozzá esetleg rendőrök, rendőrségemből a határőrök kezében ezek a kézi fegyverek, gondolom tárgyalnak ezzel kapcsolatban.
Ugye itt két fejlesztés zajlik párhuzamosan, és erről érdemes beszélni, mert felmerül időnként a neten is, meg megkapjuk direktbe, hogy jó, de ha vannak a magyar fegyverek, akkor miért kellett a cseh fegyvereket megvenni? A cseh fegyvereket azért vettük meg, mert egyrészt a világpiacon azért az élvonalba számítanak, és nyilván elkezdtük lecserélni az egykori kalasnyikovokat az állománynál. Másrészt pedig azért vettük meg, mert a cseh licenszel együtt vettük meg azt a gyártási szaktudást Magyarországra, amire viszont azt mondhatjuk, hogy tényleg végképp eltűnt. Tehát fegyvert tervezni, ez nem önmagában abból áll, hogy én összerakok egy fegyvert, hanem annak van egy rendkívül lényeges eleme, amikor a sorozatgyártásra alkalmassá teszem a fegyvert, és le tudom gyártani. Ez kívülről nem látszik ilyen egyértelműen, de ez egy olyan tudás volt, ami egyértelműen eltűnt Magyarországról. Tehát a cseh projekttel együtt kellett ezt a tudást megvennünk. Mindamellett persze vettünk egy jó fegyvercsaládot, tehát ezeknek a cseréje folyamatosan zajlik, talán most a katonaságnál végére is érünk a cserének, a rendőrségnél is zajlik folyamatosan a pisztolyoknak a cseréje, meg a géppisztolyoknak a cseréje, tehát egy-két éven belül ennek a végére érünk. A magyar fegyverek nagyjából akkorra lesznek készen, tehát egy fegyverfejlesztés, egy valódi sorozatgyártásra alkalmas fegyverfejlesztés azért az 3-4 év. És utána viszont abban reménykedünk, hogy ha bármi történik, további fejlesztések a világban, akkor már van egy olyan magyar csapatunk, egy mérnök csapatunk, aki tud adaptálni a világnak abban megjelenő esetleges új irányokra. Tehát azért volt nagyon fontos a magyar fegyvercsalád összerakása, hogy valójában a szellemi bázisát teremtsük meg itthon.
Tehát ez egy hosszú távú befektetés emberi oldalról is, nem csak gép oldalról. Ez
mindenképp, hiszen a világ hirtelen látjuk azt, hogy hirtelen történnek technológiai váltások, és hogyha akkor nem saját a mérnök csapat, akivel tudunk fejleszteni, akkor ott könnyen lemaradhatunk egy ilyen technológiai váltásban.
Vezérigazgató úr, azt hallott itt, hogy egy-két év múlva adott esetben ennek a családnak működőképesnek kellene, használhatónak, sorozatgyárthatónak. Készen állnak erre a jelenlegi állás alapján? Hogy érzi?
Igen, nagyon fontos az, hogy ez egy olyan integrációban működő csapat, amely önmagában nem biztos, hogy alkalmas lenne arra, hogy egy olyan fegyvercsaládot fejlesszen ki, amely, ahogy kormánybiztos úr is említette, sorozatgyártásra alkalmas. Ezért nekünk a mi munkánk megkoronázása, vagy inkább azt mondom, hogy a fejlesztési folyamatok folyamatossá tétele szempontjából nagyon fontos, hogy egyszerre jelen legyen maga a feltaláló, a prototípus fejlesztő, a leendő felhasználó, aki teszteli ezeket, és az, aki majd a jövőben ezt sorozatgyártásban fogja alkalmassá tenni, és gyártani fogja. Ezek külön szakmák, ugye mi azok vagyunk, azt a csapatot képviseljük, akik kitaláljuk ezeket a fegyvereket, prototípusokat, úgynevezett deszkamodelleket gyártunk, teszteljük őket, működőképességüket, már bizonyos design elemeket viszünk bele, illetve irányvonalakat próbálunk követni, és ekkor, amikor elkészítettük ezeket a prototípusokat, akkor be kell vonnunk a felhasználókat, ami meg is történt a közelmúltban, hogy a kutatásfejlesztési csapatnak sikerült egy együttműködési megállapodást aláírni a Magyar Honvédséggel, és átadtuk tartósági tesztelésre az első prototípusokat.
Tehát ott van a katonák kezében.
Ott van a katonák kezében, így van, és valójában, hogyha elkészítjük majd a csapatpróbákra, mert ezeken az úgynevezett nyúzó próbákon, a tartósági teszteken már a pisztolyok átmentek, amit azt jelenti, hogy több ezer lövésszám van már az egyes fegyverekben, akkor ezt követően a Magyar Honvédség, hogy ezt tesztelni tudja csapatpróbákon, akkor minimum 50 darabot kell legyártanunk, amely természetesen a megfelelő helyre fognak kerülni. Ez a Magyar Honvédségnek a feladata eldönteni, hogy kivel tesztelteti csapatpróbákon, és ezt követően már ahhoz, hogy teljes legyen a kör, azon szakértelemre van szükség, akik majd ezt befejezik.
Kormánybiztos úr, nyilván egy katonai célú beruházásnál, fejlesztésnél a megtérülés máshogy számolják, mint a mondjuk így polgári iparban. De mit jelent majd itt a megtérülés? Mikor mondják azt, hogy sikeres volt a projekt?
Nyilván, hogyha ez a képesség megteremtődik ennél a projektnél, már azt fogom mondani, hogy akkor sikeresek voltunk. A képesség megteremtésével együtt jár, hogy a gyárat fönt kell tudnunk tartani üzemképesen. Ez egy komoly kihívás. Tehát onnantól kezdve, hogy legyártjuk a magyar fegyveres testületek számára szükséges számú fegyvert, utána viszont a gyárat működőképesen kell tudnunk tartani. Tehát nem adhattuk alá, mint hogy olyan fegyvercsalád legyen a kezünkben, amelyikkel ki tudunk lépni a nemzetközi piacra. A cseh licenszerződéssel ez volt az egyik fő probléma, hogy limitáltan tudtunk volna a nemzetközi piacra kilépni az így gyártott cseh licenszű fegyverekkel. Bár most tárgyalunk éppen a cseh anyavállalattal, hogy valahogy harmonizáljuk a nagy mennyiségű gyártást velük, hiszen azt látták, hogy a gyár, amit megépítettünk, az messze túlhaladta az ő elképzeléseiket is, de ugyanígy bejelentkeztek más fegyvergyártó nagy cégek is, hogy dolgozzunk együtt, tehát mindenképpen azt keressük, hogy a nemzetközi piacon vajon hova tudjuk bepozícionálni a gyárat, és milyen funkcióba tudjuk bepozícionálni. Hiszen a képesség akkor lesz élő, hogyha folyamatos termelés zajlik, fönn tudjuk tartani, már pedig a világpiacon azért elég komoly megrendelések vannak kézifegyverekből.
Ezt nagyon jó, hogy mondta a kormánybiztos, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye nyilván akkor lehet csak rentábilis az a dolog, ha betörünk a világpiacra, ott meg azért azt gondolom, hogy elég nagy a verseny, nem?
Elég nagy, és ráadásul a cseh fegyverek, ugye ott főleg beszélünk a gépkarabéról, a Bren 2-esről, az egy hadi gépkarabé, ráadásul rendkívül drága, úgyhogy annak nincsen olyan nagy világpiaca. Tehát ezért is forszíroztuk egyre erőteljesebben, hogy legyen egy magyar fegyvercsalád, hogy megszerezzük azokat az elemeit is, amik sokkal populárisabbak a nemzetközi piacon. Hiszen, hogyha ezekkel a magyar fegyverekkel be tudunk menni a nemzetközi piacra, akkor gyakorlatilag az én célom az, hogy a gyárat működőképesen tudjuk tartani.
Ugye említették, hogy már kint vannak a katonáknál a prototípusok, hát nyilván ez a legfontosabb, mert ők a felhasználók. Mit mondanak? Vannak-e már visszajelzések?
Igen, vannak. A parancsnok úrral beszéltem, aki személyesen nézte meg a fegyvertesztelő alakulatot. Rendkívül sok ötletük van, hogy mit érdemes belevinni, de alapvetően nagyon pozitív visszajelzést kaptam a katonáktól. Most már nem csak katonák oldaláról vannak tesztelők, hanem bejöttek ikonikus emberek rendőrségi, különleges művelet és oldalról is. Egymás után kapom tőlük a telefont, hogy nem gondolták volna. Ugye amíg messziről látják, meg csak a híradásokban látják ezeket a fegyvereket, akkor sok kételje van, meg tamáskodás, hogy vajon jó irányba ment-e a fejlesztés, nem értik. Aztán amikor a kezükbe veszik, akkor benne vannak azok a trükkök, amiket nem mondhatunk el ugye a sajtóban. De ha szétszedik, akkor egyszerűen megértik, hogy mi történt itt az elmúlt két évben, úgyhogy pont tegnap is az egyik legikonikusabb mesterlövész kiképző, különleges művelet is kiképző fegyver mestertől kaptam egy telefont, hogy soha nem gondolta volna, hogy ezt össze tudják rakni Magyarországon.
Hihetetlen. Vezérigazgató, ez élete legfontosabb munkája? Már nyilván a csapatával együtt.
Igen, határozottan. Azt gondolom, hogy ez egyfelől megkoronázása a szakképzésnek, az oktatásnak, amikor nem csak oktatni tudjuk, hanem csinálni is. És ahogy kormánybiztos úr mondta, olyan elvárások voltak mindjárt az elején, a fejlesztési időszak elején, hogy ebben legyenek novumok, és amiről még talán nem ejtettünk szót, hogy egy olyan kategóriát teremthet akár a nemzetközi piacon ez az új rendszerű pisztoly, ami két elsütési rendszerrel rendelkezik, amely egyszerre lehet versenytársa, konkurenciája egy ütőszegtípusú elsütésnek, úgynevezett strikeres elsütésnek, és egyszerre lehet versenytársa egy kakasott elsütési rendszerűnek. Ezt adtuk most a Magyar Honvédség kezébe, hogy mondják el a véleményüket, és azt mondták, hogy szenzációsan alkalmazható a rendszer, nagyon gyorsan átváltoztatható egyikből a másikra, de ugyanakkor természetesen tele a fiók, illetve a puttony még ilyen új ötletekkel, amikről még sajnos nem beszélhetek, de hamarosan lesznek olyan új szabadalmi-oltalmi bejegyzések is, mint ami a pisztolynál volt.
Kormánybiztos úr, bocsánat, önél végszó, mert sajnos mindjárt vége a műsornak, és ha nem bajok, egy kicsit könnyedebb irányba terelném itt a legvégén, mikor fogja kipróbálni, és melyiket először a magyar kézi fegyver családból?
Nekem már alkalmam volt kipróbálni.
Na, meséljen, milyen volt, melyiket?
De nem én vagyok a számottevő a kipróbálásban. Én ebből a szempontból laikusnak számítok, még akkor is, hogyha ez a szakmám. A pisztolyt kipróbáltam, a golyószórót nézegettük, most azt, ha minden igaz, akkor napokon belül ki tudom próbálni. Ugye a golyószóró az egy külön képesség volt, amit kértünk a magyar fejlesztő csapattól, hogy ez rakjon össze nekünk ebben a korábbi magyar hagyományokra épülő prototípust, de a pisztolyjal egyértelműen nekem jó tapasztalatom volt.
Eltalálta a kitűzött célt?
Igen. dacára annak, hogy én fogtam a kezemben.
Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Uraim, hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttek ma hozzánk, és akkor vezérigazgató, jó munkát kívánok, és azt, hogy a katonák majd, hát hogy mondjam, dicsérgessék az önök produktumát, kormánybiztos úr, hát önöknek pedig akkor jó felügyeletet, és azt, hogy tényleg egy-két éven belül a magyar katonák kezében ott legyen ez a fegyvercsalád. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmet, én Eldézsi Zoltán vagyok, ez pedig a Bázisugrás volt, viszonthallásra.
Bázisugrás. Védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás. A Spirit FM-en.